Tános Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója, az Inforádió arénájának a vendége. Észak-Koreáról beszéltünk, és azzal is folytatjuk, méghozzá az amerikai szállal. Ugye beszéltünk az első rész végén az amerikai-koreai helyzetről, konfliktusról. Donald Trump elnök impulzív személyisége, amit a koreaiakkal szemben is képvisel, csak retorikában nyilvánul meg, vagy valósággá is válhat? Hogy látja?
Hát egyelőre csak retorikában nyilvánul meg. Azt, hogy oda küldtek, és ott repült egy bombázó, az önmagában még nem jelent semmit. Ilyen bombázókat az oroszok mindenfelé küldenek, és attól még Oroszországtól nem igazán rettek senki.
De azt mondta a fenyáni külügyminiszter, hogy ez egy, hogy Donald Trump háborút hirdetett Észak-Korea ellen. Ez azt jelenti?
Azt gondolom, hogy azt kell látnunk, hogy itt van egy felfokozott hangulat, és egy felfokozott szájkaraté, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak, ahol nagyon nehéz emelni a tétet, és egy idő után ilyen teljesen groteszkbe forduló történetek vannak, hogy elrepül egy bombázó, és akkor ez hadüzenet, ami nyilvánvalóan nem gondolom, hogy komolyan gondolná Észak-Korea. Tudnik, azt világosan kell látni, hogyha bármilyen fegyveres konfliktus kitör Észak-Korea kapcsán, akár ő indítja, akár nem, az a észak-koreai rendszer végét jelenti. Már abban az értelemben, hogy ennek a rendszernek egész biztos vége lesz. Tehát akkor ez...
De ott van a hidrogénbombájuk.
A hidrogénbomba összességében azt gondolom, hogy nem biztos, hogy még elküldhető.
A rakéták,
az természetesen rakétákkal lehet nagyon sok kárt okozni. Én felteszem azt, hogy azért egy ilyen helyzetben a szövetségesek, mármint Kína is hozzátenni a sajátját, tehát elmagyarázná, vagy legalábbis keményen odaszólna Fenyának. Tehát azt feltételezem, hogy ezek inkább csak ilyen virtuális beszélgetések. Hasonlóképpen egyébként, ahogy már látjuk, hogy már nem nagyon találnak jelzőt egymás becsmérlésére Kim Jong-un, illetve Donald Trump kölcsönösen. De ez inkább szerintem a külvilágnak szól, a nagy közönségnek szól, ami a tényleges megoldást jelenti. Ott én azt feltételezem, hogy az Egyesült Államoknak lesz, illetve van egy nagy lehetősége most arra, hogy politikailag úgy oldja meg ezt az egész történetet, és úgy legyen főszereplő, hogy ne látszódjon meg az, hogy az észak-koreai történet döntően az Egyesült Államok biztonságpolitikai kompetenciának határait jelöli ki. Tehát azt, hogy az Egyesült Államok nem mindenható abban az ázsiai térségben sem, hogy Kína nélkül nem tud Észak-Koreával mit kezdeni. Ezt láttuk egyébként, láttuk a szankcióknál. Tehát a szankciók azért nem sikerültek, mert azok az országok, akikvel gazdasági kapcsolata volt Észak-Koreának, nem tartották be. Ma az észak-koreai külkereskedelemnek nagyjából 90%-át, 87-90-92%-át Kínával bonyolítja. Ha Kína nem akarja betartani a szankciót, akkor nem lesz szankció.
Ugye már az elmúlt napokban volt is kínai, washingtoni tárgyalás, és novemberben, ha minden igaz, Pekingbe látogat Donald Trump. Mit tud elérni? Hogyan kell kiegyezni a kínaiakkal? Hát, mi lehet a stratégiája Trumpnak?
Én hogy mi a Trumpnak a stratégiája, azt nem tudom, mert egyelőre Észak-Korea kapcsán sem lehetett látni. De azt feltételezem, hogy megpróbálják a tanácsadók elmagyarázni azt, hogy most van egy lehetőség arra, hogy a kínaiakkal kössön egy nagy dílt. Ő szeret dílt kötni, egy olyan üzletet, és ez egy eléggé fontos, vaskos, a világot érdeklő és hosszú ideje fennálló konfliktus. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy azt mondhatja például Donald Trump, hogy bizonyos feltételek mellett elismerem, és a szövetségeim is elismerik azt, hogy két Korea létezik a koreai félszigeten. Ez azt is jelenti egyébként, hogy a fegyverszüneti megállapodást béke megállapodássá fogjuk átalakítani, és azt mondjuk, hogy igen, az a de facto létező Észak-Korea, akkor most de jure is rányomjuk a pecsétet erre a dologra.
És akkor kivonja Dél-Koreából a katonáit? És
nem feltétlenül kell, ez egy másik üzlet lehet. Ez, pontosabban ez hozzákapcsolódhat. Ugye a kínaiak és az oroszok már tettek egy olyan javaslatot, hogy ráveszik arra a fenyent, hogy függessze fel a rakéta, illetve az atomprogramját. Az Egyesült Államoknak ma már nem elég ez. Azt szeretné, ha felszámolná az atomprogramját. Ez egyébként, tegyük hozzá rögtön, ez nem jelenti azt, hogy Észak-Korea ne lenne képes későbbiekben atomfegyvert csinálni, de mondjon le róla cserébe azért, hogy mi elismerjük. Ez az egyik. Ezzel ugyanis a rendszer biztosítják azt, hogy maradjon fönn. Tehát senki nem akarja majd megdönteni az észak-koreai rezsimet. Most erről szól egyébként ugye ez az adókapok, hogy majd mi megcsináljuk, majd mi megtesszük azt, amit kell egyik oldalon, és a másik oldalon most hadüzenet, mindjárt háborúba keveredünk. Nem. A másik nagyon fontos dolog, amit felvethet, és azt gondolom, hogy itt nem csak Észak-Koreáról van szó, hanem a környező hatalmakról, az valóban a dél-koreai, illetve mondjuk azt, hogy a koreai félszigeten való amerikai jelenlét. Ez két dolgot jelenthet. Azt mondhatja az Egyesült Államok, hogy hajlandó megfontolni például a TAD rakétavédelmi rendszernek a leszerelését Dél-Koreában, amennyiben biztosítékot kap arra, hogy Észak-Korea nem fogja az atom, illetve a rakéta programját tovább folytatni. Szó lehet arról, ma ugye körülbelül 33 ezer amerikai van, ezek közül 28 ezer katona a Dél-Koreába. Szó lehet arról is, hogy csökkenti. Szó lehet arról, hogy a béketárgyalások idejére felfüggesztik azokat a közös hadgyakorlatokat, amik Dél-Koreával mentek, vagy folytattak. Ne felejtsük el, hogy ezekre hivatkozott egyébként Észak-Korea, amikor fejlesztette az atomfegyverét, és fejlesztette a rakétáit. Tehát azt gondolom, hogy van egy csomó olyan lépés lehetősége az Egyesült Államok elnökének, aki azt mondja, hogy kérem szépen, ezt mi megoldjuk. Nem kell tárgyalni a feltétlenül.
Én ezt akartam volna kérdezni, hogy kinek kell konkrétan tárgyalni Észak-Koreával, Washingtonnak vagy Pekingnek?
Hát azt gondolom, hogy az már világos, tehát azt lehet látni, hogy az Egyesült Államok nem képes ezt a kérdést megoldani, nem képes Dél-Korea és nem képes Japán. Az egyedüli, akinek van hatása, tényleges hatása Észak-Koreára, az Peking. Pekingnek is van üzlet ebben. Egyrészt azt látni kell, hogy az, hogy Észak-Korea atomhatalom lett, ez nem vett túl jó fényt Pekingre. Ez ugye azt mondja, hogy kérem szépen te, aki ott biztonságot akarsz garantálni, hát a nukleáris proliferáció a te általad felügyelt régióban gyakorlatilag a te szövetségesednél tovább ment.
Hát azért miközben egyébként Kína nagyon sokáig tartotta magát, hogy a büntető intézkedésebe, a szankciókba nem vett részt. Éppen csak az elmúlt napokban tiltotta be például az észak-koreai textiláruk behozatalát, amin ön is jelezte, hogy az egyik legfontosabb exportcikke Észak-Koreának, és próbál erős gazdasági hatást gyakorolni Észak-Koreára. Mi ez a hirtelen idézőjelben megvilágosodás?
Azt gondolom, hogy a pekingi vezetés számára az egyik legfontosabb kérdés az Észak-Korea és a Kim rendszernek a fennmaradása. Azért, mert azt feltételezi, hogy ha összeomlik a rendszer, akkor valamilyen formában egy hát Kínával ellenséges, vagy nem olyan baráti rendszer jönne létre. Nagyobb esélye lenne. Hát legalábbis Amerikával szimpatizáló. Ha összeomlik a Kim rendszer, akkor ugye felvetődik az a kérdés, hogy akkor miért ne egyesülhetne a két Korea. A döntő kérdés, hogy ez a két Korea egyesülése, ez hogyan zajlana, és ki lenne ott a fő szereplő. Valószínűleg, ha azt nézzük, hogy milyen a gazdasági teljesítménye Észak-Koreának és Dél-Koreának, nem vitás, hogy ez valami hasonló lehenne, persze sokkal nehezebb, mint ami az NSK és az NDK-nál volt. Úgy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az NSK bekebelezte az NDK-t, nem tudta megemészteni, ez most látszott egyébként a választásokon is, de mindenféleképpen döntő szerepe volt. Egy ilyen helyzetben valószínűleg Kína attól fél, hogy stratégiai előnyt jelentene az Egyesült Államok számára, ha egy olyan egységes Korea jönne létre, ami egy Amerika barát.
Tehát akkor ezek szerint Kínának az Egyesült Államokkal nem csak Észak-Koreáról van tárgyalni valója, hanem például arról is, mert Peking rossz szemmel nézte, amikor Dél-Koreába tárgyrakétákat telepítettek. És nem tudunk egyébként semmit, by the way, a kínai hadi iparról, hogy miért zavarja őket. Mert az elmúlt 20 évben, vagy 25 évben mindig csak attól volt hangos a világsajtó, hogy a kínai gazdaság, a kínai modell és a gazdasági térről volt szó, és nem tudunk semmit arról, hogy milyen a hadi ipara például Kínának, és hogy miért fontos, és miért zavarja őket.
Azt gondolom, hogy azt kell látni, hogy Kína a gazdasági teljesítményéhez és nagyságához képest jóval óvatosabban fejleszti a hadseregét. A világ legnagyobb hadseregével rendelkezik, tehát létszámban. Most már rendelkezik modern fegyverekkel is, de döntően egyébként, amire az utóbbi években nagy hangsúlyt tett, az a haditengerészeti fejlesztések voltak, mert egész egyszerűen a dél-kínai tenger, illetve az olaj útvonalak biztosítása érdekében a tengeri, hát hogy mondjam, hatalmát azt mindenféleképpen ki kellett. Emellett természetesen atomhatalom rakétákkal rendelkezik.
A kínaiak is?
Így van, rakétákkal rendelkezik, és nagyon fontos, hogy ugyanakkor a TAD rendszernek nem maga a rakéta egyébként, hanem sokkal inkább a radarja, tehát annak a rakétavédelmi rendszernek a radarja, ami Dél-Koreában van, az bőven belát Kínába. És ez egy azért kellemetlen, mert ugye a normál, tehát hogy mondjam, a kínai rakétákat olyan helyekre kell elhelyezni, ez általában a tengerparti vidék, nem belülről, hanem hogy minél rövidebb ideig kelljen utazni a rakétáknak. Tehát feltehetően a kínai rakétákat is látja, ahogy egyébként a szibériai orosz rakéták egy részét is látja egyébként ez a TAD rendszer. Ezért zavarja leginkább. Azért zavarja, mert úgy véli Kína és Oroszország is, Oroszország nem csak a TAD, nem csak az dél-koreai TAD rendszert, hanem például az európai rakétavédelmi rendszertől is ezért óckodik, mert ez leértékelné az ő rakéta és nukleáris képességeit, hiszen azt mondhatná az Egyesült Államok, mindegy, hogy kilősze egy rakétát, majd én egy ellenrakétával ezt megsemmisítem. Ez azért nem teljesen így megy, mert azért azt látni kell, és ezt gondolom az észak-koreaiak esetében is számít, hogy az amerikai katonák biztos, hogy tisztában van annak a kockázatával, hogy a TAD-ot és az összes rakétavédelmi rendszert, ami van, tehát az Aegis és egyéb Patriot, ezeket élesben, tehát ellenséges rakétákkal még nem tesztelték. Tehát nem biztos az, hogy hát fogalmazunk úgy, hogy meg lehetne semmisíteni. Észak-Korea ebből a szempontból azért különleges, mert neki még kevés van. Kevés nukleáris bombája van. Ugye az Európai Atomenergia Ügynökség, illetve hát azok a szervezetek, amelyek ezzel foglalkoznak, ilyen 8-10 bombáról beszélnek. Ehhez képest, ha Kínát megnézzük, akkor 300 és 500 közé tehető az a bomba mennyiség, amivel ő rendelkezik. Ennyit biztos nem tudnak ezek a rakétavédelmi rendszerek lelőni, de a 8-10, tehát mondjuk nem éri el az egy tucatot, ebben az esetben nagyobb a valószínűsége, hogy egyik vagy másik eltalálja, hiszen itt arról van szó, hogy van egy TAD rendszer Dél-Koreában, ami jelezés megpróbálja lelőni, van Guamban, illetve hát más különböző támaszponton egy másik, és van még a kontinentális, tehát három esélye van gyakorlatilag az Egyesült Államoknak, hogy egy felére tartó rakétát eltaláljon.
Egyébként ez az egész konfliktus hányféle problémát oldhat meg? Ugye beszéltünk már a koreai félszigetnek a problémájáról, de adott esetben arra is rávilágíthat a következő hónapokban, vagy akár években, hogy melyik nagy hatalom a vezetője ennek a térségnek?
Szerintem ez már nem kérdés. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy egy olyan világban élünk, amikor létezik még egy globális nagy hatalom, de a globális nagy hatalmak mellett vannak regionális nagy hatalmak. Olyan nagy hatalmak, amelyek a saját régiójuk főszereplője. Csak gondoljunk olyasmire, mint a grúz-orosz háború 2008. augusztusában. Gondoljunk olyasmire, mint a Krímfélsziget annektálása orosz részről. Ez azt mutatja, hogy a posztszovjet térségben Oroszország elsősége megkérdőjelezhetetlen. Azt gondolom, hogy Kína kompetenciája, főszerepe az észak-koreai kérdésben már nagyon régóta megkérdőjelezhetetlen. Ezt kellett, hogy leszűrjék az amerikaiak is.
Kérdés az, hogy az egész térségre ki helyezheti ezt a kompetenciát?
Nem, nem feltétlenül. Én azt gondolom, hogy Dél-Koreára nem, Japánra nem, de Kínának is érdeke, hogy oldjódjon a feszültség, mert egy atomhatalom Észak-Korea újabb fegyverkezési versenyt vagy fegyverkezést implikálhat Dél-Korea és Japán részéről. Na most Japán újra militarizálódása nem nagyon tetszene Pekingnek. Tehát van az amerikaiak kezében néhány adó azt mondani, hogy rendben, ti fogjátok vissza Észak-Koreát, hiszen az a ti szövetségesetek, ti vagytok érte felelősek ezentúl, elismerjük, hogy ti ott kettesben elvagytok. Én viszont megpróbálom visszafogni Dél-Koreát és Japánt attól, hogy erre a fenyegetésre fegyverkezéssel.
Fordítva ezt akartam volna megkérdezni, mert a beszélgetésünk eddigi szakaszában úgy tűnt, mintha az Egyesült Államoknak kellene kivonulnia ebből a régióból és feladni nagyhatalmi terveit, de mit ajánlhat Kína az Egyesült Államoknak? Tehát akkor ezek szerint azt, hogy ő kordában tartja Észak-Koreát, és van, akkor minden oké lesz.
Így van, ez feltétlenül. Azt gondolom, hogy itt elsősorban Donald Trump személye lesz egy nagyon izgalmas kérdés. Ugye, ha megnézzük azt, mit mondott Kínáról, és mit mond most Kínáról, és mit mondott Kínáról a választási hadjáratának az időpontjában vagy alatt, akkor azt kell mondani, hogy majdhogy nem 180 fokos fordulatot.
Visszaszorítjuk a kínai exportot, csak amerikai termékek lesznek, nem engedjük azt, hogy onnan bármi
bekerüljön. Én azt gondolom, hogy a kínaiak több dolgot tudnak bizonyítani. Az elsőt, hogy lehet és érdemes velünk dealt kötni, mert egy olyan problémát tudunk közösen megoldani, amit 1990-től nem tudom, 5 amerikai elnöknek sem sikerült. Donald Trump, aki egyébként outsiderként jön, láthatóan a diplomáciához minimális érzékes, nincs a Twitter bejegyzései, legalábbis erről tanúskodnak, azt mondjuk, hogy kötsz velünk egy dílt, és ez lesz a legjobb díled, mert ez nemzetközileg megalapozza azt, hogy neked van fogalmad arról, van stratégiád, van tehetséged külpolitikai, biztonságpolitikai díleket kötni.
Hát ezzel szembe megy a választási ígéreteinek.
Azt gondolom, hogy nem. Azt kell látni, hogy ha Donald Trump ügyes, akkor el tudja adni ezt az egész történetet úgy, hogy az Egyesült Államokat egész egyszerűen megmenekítettem egy fenyegetéstől, az észak-koreai fenyegetéstől.
Az Egyesült Államok mindig szeret nyertes lenni.
Nem mind. Hadd mondjak egy másik példát. 1962-ben volt ugye a kubai rakétaválság. A kubai rakétaválság egy hasonló díllel zárult, Kennedy, Hruscsov. Mi történt? Leült Kennedy, és Hruscsov pontosabban nem ült le, de megkötötte a dílt, nagy szép filmek, meg mindenféle történetek voltak. Mit mondott? Azt mondta az Egyesült Államok, hogy oké, nem fogok, tehát garanciát vállalok arra, hogy többet nem lesz disznóöböl. Hogy nem fogunk agressziót elkövetni Kuba ellen. Cserébe azt kérjük, hogy vonjátok ki a rakétáikotatokat. Ez megtörtént, plusz még egy bónuszként az Egyesült Államok úgy egyébként, hogy azt kérte pusztán a Hruscsovtól, hogy erről ne beszéljünk a deal kapcsán, kivonta később Törökországba is a rakétáit, ami nagyon zavarta egyébként Oroszországot, hiszen közel volt hozzá. Tehát azt gondolom, valami hasonló dílt most is lehet kötni, és most is el lehet játszani, vagy pontosabban úgy lehet tálalni, hogy itt mindenki nyertes. Ha a kínaiak elegánsak, akkor azt mondják, hogy még Donald Trumpnak adunk egy, hogy mondjam, egy ilyen egy kis pajzsot, amire föl is emeljük. A kínaiak mindig csöndben csinálják ezeket a dolgokat. Nem kell mondjuk, hogy ők legyenek ebben a főszereplők. Eddig sem voltak, és eddig is csöndesen csinálták mindazt, csak éppen most, csak éppen eddig ugye olyan dolgot csináltak, ami ugye azt mutatta, hogy nekik inkább elfogadható egy atomhatalom Korea, mint hogy egy nem atomhatalom Koreának esetleg a bukása, tehát hogy a Kim rendszer bukásától jobban félnek, mint egy észak koreai atomhatalomtól.
Egyébként bármifajta pici lehetősége van annak, hogy konfliktusba kerül egymással katonailag adott esetben Kína és Észak-Korea?
Egymással?
Igen.
Azt gondolom, hogy nem. Azt el tudom képzelni, hogy ha Észak-Koreát támadás éri, akkor a kínaiak, akik szárazföldön nagyon erősek, beleszólnának ebbe a dologba. Ezt nem tartom elképzelhetetlennek, de azt feltételezem, hogy az észak-koreai politikai vezetést nem háborúval kellene lecserélnie Kínának.
Bocsássa meg egy zárójelbe, Kína mikor vett részt utoljára harci cselekményekben?
Hát Kína gyakorlatilag a koreai háborúk idején. Nem, azért nem igaz, mert voltak határháborúi Indiával például, de azok
tehát
nem voltak.
Tehát jó, 50-60 éve.
Így van, de azért azt lehet látni, hát a kínai hadsereg az azért elég sokat gyakorlatozik. Hasonlóképpen, hát hogy mondjam, az Egyesült Államok hadseregéhez. Tehát én azt feltételezem, hogy nem lesz ilyen háború. Lehet egyébként fegyveres konfliktus, ugye ne felejtsük el, hogy a világ sajtó és az elemzők egy része is ugye egyre közelibbnek érzi ezt a háborút.
Sőt, hát ugye volt a héten egy jelentése, vagy elemzése a Royal United Services Institute-nak, akik reális lehetőségként vizionálták a fegyveres konfliktust.
Én abban reménykedem, hogy a politikusok, illetve ha nem is Donald Trump és nem Kim Jong-un, de mindazok, akik játszanak még ebbe a történetbe.
Kik még? Tehát,
hát azért az adminisztráció nem csak, az amerikai adminisztráció az nem csak Donald Trumpból áll. Ott nagyon fontos szerepe van a hadseregnek, a tábornokoknak, a tanácsadóknak. Oroszország ebbe még beleszállhat, Kína ebbe beleszállhat. A nagy kérdés például az, hogy mit szólnak hozzá a dél-koreaiak. Ugye úgy elindítani egy amerikai háborút, hogy annak a fő áldozata gyakorlatilag Szöul lesz és Dél-Korea, az sokkal nagyobb stratégiai veszteség lenne az Egyesült Államoknak, mint hagyni, hogy akkor legyen el magába ez a magába zárt atomhatalom, hadd játszon.
Hát igen, egyes elemzők szerint már egy ilyen háború akár több százezres halálos áldozattal járhat Dél-Koreába, Szöulban.
Hát hogyne, hát ne felejtsük el, nem tudom, 70-80 kilométerre van a Szöul gyakorlatilag a Dél-Korea, észak-koreai rakétáktól, és ha ott elindítják, ott sok van egyébként, akkor az egész biztos, hogy több százezres áldozatot követel, de ennek a politikai következményei lennének súlyosak. Úgy az Egyesült Államok még nem indított háborút, hogy a szövetségese ellen. Már abban az értelemben, hogy ennek a szövetségesei innák meg a levét.
Igen, adott esetben halálos áldozattal jár, és nem is szólva az amerikai katonák haláláról, mert ők is áldozatai lehetnének. Ebben nem beszéltünk még, pedig már csak nagyon rövid időnk van hátra, két nagyon fontos dologról, hogy érdekes módon Putyin megszólalt a koreai kérdésben, de mégis távolságtartó. Tehát, hogy az oroszok ebben a játszmában benne vannak, vagy ez csak ki Kína, Észak-Korea és az Egyesült Államok.
Nem, hát az oroszok minden játszmában benne vannak, mert BT-tagok. Tehát nélkülük nem lehet lépéseket tenni. Tehát ilyen értelemben benne vannak, de szerintem csak másodlagos szereplők. Ha Pjenjan nagyon közel érzi Pekinget, akkor még játszhat egy olyat, hogy egy picit eltávolodok Pekingtől, ha nagy olyan dolgokat kérne, és megpróbálok közeledni Moszkvából. Ezt biztos, hogy kihasználja Moszkva, meg Moszkva minden olyan dolgot kihasznál egyébként, ami más politikai céljait megvalósíthatja. Most nagyon egyszerű, ha bosszantani akarja Trumpot, akkor nyilvánvaló ezt egyszerűbb Észak-Koreán keresztül.
Azt mondja, hogy akkor ezek szerint diplomáciai úton lesz a megoldás.
Én abban reménykedem, hogy igen.
Nézem be a varázsgömbébe, mennyi idő alatt oldódhat meg ez a probléma, konfliktus? Hónapok, évek?
Nem, hát azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen hosszú folyamat lesz, de az, hogy megoldódik-e, az szerintem ennek az évnek a végére kiderül, vagy egész pontosan novemberben találkozik ugye az amerikai és a kínai elnök, és ott már annak a találkozónak az eredményéből fogjuk tudni, hogy megoldódik, és hogy körülbelül merre felé oldódik meg.
Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója volt az Inforádió arénájának a vendége. Köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak meg a figyelmet. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.